Egy darabig elvisz a láb is. De gyilkos ingoványhoz ér. Félelmes szakadékhoz ér. Zúgó folyam partjához ér. És akkor nincs tovább. Egy darabig elvisz a szív is. Utat lel ingoványon át. Lélekvesztőt a folyamon. Aztán elér oda, ahol a szívnek sincs tovább. És ha már a szív sem lel utat, át gyilkos ingoványokon, folyamon, sellőn, tengeren, a hiten a sor, és mégis van tovább. A hit elvisz, elvisz a célig, megfáradottnak szárnyat ad, és vészen át, és kínon át, oda az Istenig ragad. És akkor nincs tovább. Nincs tovább, mert vége az útnak. És nincs tovább a küszködés, és nincs tovább a fájdalom. Csak az élet, csak az öröm, a béke van tovább. Az emberi életben vannak olyan pontok, ahol azt érezzük, hogy nincs tovább. Ezeket szokták krízisnek is nevezni. A krízis görög szó azt jelenti ítélet, vagy pedig válság. Az életünk krízisei olyan pontok, ahol kiderül, hogy milyen emberek is vagyunk igazából. Milyen mélyre eresztettük a gyökereinket, vannak-e még tartalékaink. Ott már nem lehet csak felszínesen, csak érzelmekből tovább lépni. Ott kiderül, hogy vannak-e mélységeink, tartalékaink, milyen fából faragtak minket. A krízis ítélet kiderül, hogy milyen ember vagyok, milyen fából faragtak, vannak-e mélységeim. Illés egy ilyen krízisbe kerül az élete folyamán. Az Illés, aki hatalmas, erős, rettenthetetlen proféta volt, senkitől nem félt. Az élete egy pontján Jezabel királynő elől elmenekül egy bokor alá, leheveredik, és azt mondja, most már elég, uram, vedd el az életemet. Én sem vagyok jobb atyáimnál. És aztán lefekszik és elalszik. Megjelenik neki az úrangyala, enni és inni ad neki. Illés elfogadja, megeszi, de aztán újra lefekszik és alszik. Illés nem akar élni. Mai szóval azt mondanánk, hogy mély depresszióba esett. Nagyon különleges, hogy Isten hogyan gyógyítja Illést, és hogyan gyógyít minket, akik néha az életünkben ilyesfajta mélypontokra jutunk. Talán lehet azt mondani, hogy Isten első gyógymódja az, hogy enni ad Illésnek, és engedi, hogy aludjon. Nagyon sok krízisünk kifáradási krízis. Rettentően hajszolja magát az ember. Szinte azt veszítjük el, amiért egyáltalán élni érdemes. A kapcsolataink válnak sivárrá, felszínessé. Kifogynak az erőforrások. Néha az első gyógymód, amit Isten fölkínál, az valami ilyesmi, hogy állj meg. Tudj újra táplálkozni a forrásból. Egy-egy ilyen kifáradási krízisben, ha az ember tud egy jót aludni, fölmászik egy magas hegyre, elmegy a legjobb barátjához, meggyónik, akkor néha már is túl van a krízisnek a nagy részén. Illésnek azonban ez a fajta gyógymód nem elég. Miért? Mert a krízise is mélyebb volt ennél. Valószínűleg az okozta Illés összeomlását, ami pontosan a krízisbe jutása előtt történt. Illés krízise előtt van a hatalmas Kármelhegyi áldozat, Illés életének a nagy csúcspontja, ahol ő győz. Bál prófétáit legyőzi, a népet visszahozza az élő Istenhez. Illés nagy álma beteljesedik, a nép újra Istenhez tér. Illésnek a neve is ezt jelenti, ezt az óriási küzdelmet szimbolizálja, amelyet ő vív. Éliáhu azt jelenti Jahve, az Úr, az Isten. Ő az egyetlen Isten. Illés ezért élt, ezért halt. Az élő Istenhez akarta visszahozni a népet. A Kármelhegy csúcsán ez beteljesedik. A nép leborul, és ezt kiáltja az Úr, az Isten. Az Úr, az Isten. És mit hallunk? Illés nagyon-nagyon boldog, és kihasználja ezt a hatalmas pillanatot, és fölkiált, azt mondja, ragadjátok meg Bál prófétáit, ne meneküljön egyetlen egy se. És aztán leviszik őket egy pataknak a völgyébe, és ott 450 Bál prófétát Illés megölettet. Illés a maga feje szerint, tűzzel, vassal akarta az Isten ügyét szolgálni, akart rendet teremteni. Letért az Isten egyenes útjáról. Ezt nem az Úristen parancsolta neki, ezt ő valahogyan így gondolta el, hogy így kell ezt a győzelmet biztossá tenni. Talán ezért omlott össze az addig olyan nagyon erős Illés, mert letért Isten egyenes útjáról. Isten elviszi őt a Húreb hegyére, ahonnan Izrael népének a hite származik, ahol Isten az ő kimondhatatlan nevét, a Jahve nevet, amelyért Illés küzdött, Éli, Jáhu, Jahve, az Isten, ahol ezt a nevet átadta valaha Mózesnek, a lángoló, égő csipkebokorban. A Húreb hegyéhez, ahova valaha Isten leszállt tűzben, villámok között, amikor rengett a föld, a hatalmas Istennek a hegyére, Húreb hegyére megy Illés. Izrael népének a hite forrásához. Bemegy egy barlangba, és Illést megszólítja az Úristen, azt kérdezi, mit csinálsz itt, Illés? Aféle lelkiismeret mozgató kérdés ez, mintha azt is kérdezné, mit tettél? Miért menekülsz? Miért omlott össze az eddigi bátor, erős hited? Mi is történt ott a Kármelhegyen? Mit csinálsz itt, Illés? Hasonló ez a kérdés ahhoz, amit Isten kérdez Ádámtól. Ádám, hol vagy? Miért rejtőzködsz? Mit tettél? Vagy amit Jézus mond Júdásnak, barátom, miért jöttél? Mit teszel? Elárulod az ember fiát? Mit csinálsz itt, Illés? Illés felel, azt mondja, emészt a buzgalom. Ez a szó, ami görögül zélosz, a zélóták, a fegyverrel, tűzzel, vassal küzdő zélóta pártnak is a legfontosabb szava volt, emészt a buzgalom. A seregek Istenért, a hatalmas, az erős Istenért, aki Izrael seregeinek az élén vonul. Mert, mondja Illés, profétáidat megölték, már csak én maradtam életben. Azt elfelejti megemlíteni, hogy nemrégiben ő ölt meg 450 Bál profétát. És akkor az Úristen elvonul Illés előtt. Először hatalmas nagy földrengés, utána tűz, utána szélvihar, de Isten nincs se a földrengésben, se a tűzben, se a szélviharban. És utána Illés szelíd szellő suhogását hallja. És akkor eltakarja az arcát, mert tudja, hogy ott van az Isten. Nagyon világos az üzenet, amit Isten át akar adni. Ő nem a seregek Istene, nem a hatalmas, félelmetes Isten, akit tűzzel, vassal kellene megvédeni, nem a földrengésben, nem a tűzben, hanem a szelíd szellő suhogásában van. Az Úristen megkérdezi, mit csinálsz itt, Illés? Mintha azt kérdezné, megértetted? Illés ugyanazt válaszolja, mint az első alkalommal. Úgy tűnik, nem sokat ért ebből a leckéből, amit kapott. És ekkor egy döbbenetes dolog történik. Isten, mintha egy időre leváltaná Illést a prófétaságból. Azt mondja, menj el, kent föl magad helyett Elizeust prófétának. Illés ide életében egy hosszú időszak következik, amíg meg kell értenie ezt a leckét, meg kell tanulnia Isten szelídségét. Talán sokszor mi is ilyesfajta krízisekbe esünk. Sokszor egy ember élete attól jut krízisbe, hogy erőszakosan él. Mindig a maga akaratát keresi. Az utolsó szó mindig legyen az enyém. A dolgok legyenek úgy, ahogy én szeretném. És ezt kicsit lenyomom mindenkinek a torkán, a házastársén. Ha nem úgy csinálja a dolgokat, akkor mosolyszünet van, akkor meg vagyok sértve. Sokszor emiatt ütközünk falba, mert nagyon önmagunk körül forgunk, minden áron a magunk akaratát, vágyait, igazát keressük. Illés ilyesfajta krízisbe jutott. Ebből a krízisből a kiút a megtérés. Annak a belátása, hogy rossz irányba megyek, rossz úton vagyok. Néha a megtérésnek egészen kicsi lépései is hatalmas gyümölcsöt hoznak. Ha helyes úton elindulunk egészen apró lépésekkel, néha már is tapasztaljuk az isteni áldást, az életünk megújulását. Nemrégiben egy feleség mesélte el, lassanként a gyerekeik kirepültek a családi fészekből, a legkisebb van már csak otthon, és ők gyakorlatilag ketten maradtak a férjükkel, sok gyermekes családról van egyébként szó. Nagyon nehéz anyagi körülmények között is éltek, a feleség rengeteget dolgozott, és a férjével nagyon fagyos volt a kapcsolatuk, gyakorlatilag teljesen egymástól elhidegültek, eltávolodtak. És a feleség magában azt mondta, hogy ezt az embert én utálom. Nem tudok vele tovább élni. Ezt nem tudom tovább csinálni. Ott fogom hagyni. Heteken, hónapokon át ebben vívódott. Azonban a nagy vívódásában nagyon erősen érezte azt, hogy a gondolatai, néha az álmai között is megjelent újra és újra Jézus. Méghozzá így mesélte, hogy eléggé szigorú arccal, és azt mondta neki, hogy te tettél valaha egy ígéretet. És ez az ígéret szent. Az asszony, ahogy vívódott, lassanként arra is rájött, hogy nem csak a férje hidegült el ennyire őtőle, hanem ő is a férjétől. Szinte semmi pozitívat. Gyakorlatilag hónapok, évek óta alig adott a férjének. Rájött arra, hogy ebben ő is rendkívüli módon hibás, sáros. És elhatározta, hogy valamit megpróbál. Valami kicsi pozitívat. Ahogy elmesélte, az első ilyen pozitív dolog nagyon nehezére esett. Hetekig készült rá. Végül is az volt az első pozitív, a férjének volt egy kedvenc étele, amit nagyon ritkán csinált, egy bonyolult étel volt, megfőzte neki, és elhatározta, hogy ezt mosolyogva fogja odaadni, és meg is mondja neki, hogy tudom, hogy ez a kedvenc ételed, nagyon szereted, neked csináltam, hogy örömet szerezzek. ahogy ezt kimondta és letette az ételt, azt érezte, hogy a lelke mélyén valami nagyon jó dolog történik. Szétárad az a szeretet, amit már olyan régen tapasztalt ebbe a megfagyott szívbe, mintha visszaáradt volna az élet. A következő lépéseket már sokkal könnyebb volt megtenni. Például újra szokásává vált, hogy a férje este megjött, kiment az ajtóhoz és megölelte. És az asszony azt mesélte el, hogy nem kellett sokkal több, mint 3 hét. Ő minden nap próbált egy-egy ilyen apróságot tenni. A férje teljesen meg volt ezen rendülve, hogy a felesége ilyen jó hozzá. A férfi újra teljesen kinyílt, fantasztikus, boldog volt, elkezdett újra udvarolni neki. Néha egy egészen kicsi lépés az életünket visszateszi a helyes irányba. A válságok néha segítenek abban, hogy a gyökereinket újra megtaláljuk. Ismertem egy férfit, aki egy nagyon nehéz házasságban élt. Érdekes család volt. A férfi teljesen ateista közegből jött, de nagyon jó szívű volt. A feleség pedig nagyon vallásos közegből jött, de egy nagyon kemény asszony volt. És a baráti körben, ami egy vallásos baráti kör volt, mindenki érdekes mód a férfit szerette meg, és a feleséget kevésbé. A férfi nagyon nehezen viselte ezt a házasságot. És hát aztán egy nagyon jó munkahelye volt, egy ilyen munkahelyi kis hétvégi tréning alkalmával egyik este rengeteget ivott, és megcsalta a feleségét. Ez egyetlen egy alkalommal történt meg, abszolút bánta, nem is volt benne semmilyen különlegesebb szándék, semmi mélyebb kapcsolat. De a megcsalás azonnal kiderült. A feleség ezzel telekürtölte az egész környéket, a plébánián, sőt a szomszéd templomokban is mindenki erről beszélt. Rettentő kínos volt. És nem sokkal később a férfi a kertben dolgozott, egy magas létráról leesett, és szilánkosra törte a lábát. Óriási fájdalmai voltak, begipszelték az egész testét, és kb. Egy fél éven át otthon kellett feküdnie. Kezdetben óriási fájdalmak között. És a férfi magában, amikor találkoztam vele a baleset után, azt mondta, hogy hát csőstül jön rá a baj az életben. Kifogott egy ilyen eléggé nehéz feleséget. Küszködnek már egymással, vagy 20 évig nem nagyon jutottak előbbre. Aztán ez ostoba megcsalás, a félváros már tudja, mindenki erről beszél. Aztán ez a baleset, mintha az Isten folyamatosan sújtaná. Otthon volt a férfi ebben a gipszágyban, és akkor a legkisebb gyerekük éppen elsőbe járt. A férfi addig állandóan dolgozott. Remek munkahelye volt, nagyon sokat keresett. Ez volt az első alkalom, hogy a kislányával együtt tudták tanulni a betűket. Rengeteg időt töltöttek együtt. A férfi életében először élte át azt, hogy mit is jelent apának lenni. Fantasztikus, boldog volt a kislánya, minden délután órákat ott az ágya mellett töltött. És hát gyakran leült az ágya mellé a felesége is. Addig a férfi mindig a kicsit kellemetlen beszélgetések elől elmenekült. Ez volt az alaptaktikája. Most nem tudott elmenekülni. Hogy később elmondta, 20 év alatt nem beszéltek annyit a feleségével, mint ebben a fél évben. Ekkor kezdte a feleségét egy kicsit megérteni. És igazából, ahogy később elmondta, ekkor kezdte őt valóban megszeretni. Mire a gipszet levették róla, a házasságuk teljesen megújult. És utólag azt mondja, hogy ez a fél év, ez volt az élete talán legnagyobb kegyelme. Néha az életben a krízisek, a nehéz időszakok segítenek, hogy dolgokat átgondoljunk, hogy önmagunkba nézzünk. Szentségimádás fog következni. Adok erre három kérdést, amin mindenki elgondolkodhat. Az első, mikor tapasztaltam az életemben Isten szeretetét? Próbáljuk felidézni ezeket a pillanatokat, amikor kicsit fölöttünk is megnyílt az ég, mint Ábrahám fölött. Az életünknek a legfontosabb erőforrásai ezek. Nagyon fontos őket újra és újra felfrissíteni, megköszönni. Mikor tapasztaltam az életemben Isten szeretetét, jelenlétét? A második kérdés. Voltak-e az életemben nagyobb krízisek, nagy mélypontok? Mi volt ezeknek az oka? Miért kerültem ilyen helyzetbe? És harmadik kérdés, túljutottam-e ezeken a kríziseken? Meg tudtam-e őket oldani? Vagy csak a szőnyeg alá söpörtem, és a fájdalmukat most is hordozom? Isten forrásához, a szeretet forrásához jövünk. Ő alkotott minket, ő álmodott meg mindannyiunkat. Az ő kedves gyermekei vagyunk. Föl akar bennünket emelni. Tanítani akar minket a szeretet útjára.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Nagybőjt időszakát éljük, a nagybőjt elcsendesedésre, befelé fordulásra hív bennünket. Sokféle módon kaphatunk mindehhez segítséget. Személyes imádságunkhoz is, hogy sokféle módon változatosan tudjunk az imádságban Krisztushoz fordulni, de különféle gondolatokban is, amelyek elhangzanak itt a Mária Rádióban. Mai nehéz időszakban, amikor talán inkább próbálunk otthon maradni, és kevésbé elmenni különféle helyekre, talán nem is nagyon van lehetőség túl sok helyre eljutnunk, a Mária Rádió különleges segítséget tud adni ahhoz, hogy otthon is tudjunk lelki gyakorlatot végezni, hogy otthon is el tudjunk mélyülni az imádságainkban, hogy otthon is meg tudjunk erősödni a keresztény tanításban, és megerősít mindebben a Mária Rádión keresztül az Isten kegyelme abban, hogy ilyen módon is jellé válhassunk a világban, hogy egyre jobban megmutathassuk Krisztus szeretetét. Nagybőjt időszaka húsvét örömére készít föl bennünket, ezt az örömöt szeretnénk már most megélni, megtapasztalni, ezt az örömet szeretnénk fölfedezni a nagybőjt önmegtagadásaiban, mindazokban, amelyek segítik a lelkünk Krisztushoz emelését. A Mária Rádió azért szólhat, azért tudja mindezt felkínálni a testvéreknek, mert megtapasztaljuk a támogatásukat, szeretetüket, megtapasztaljuk, hogy az anyagi lehetőségeink újra és újra rendelkezésre állnak ahhoz, hogy az adásunk megszólaljon, ahhoz, hogy a technikai eszközöket használni tudjuk, hogy a technikai eszközöket időről időre meg tudjuk újítani, ahhoz, hogy esetenként új frekvenciákat is el tudjunk indítani, mint hamarosan Zalaegerszeg környékén megszólaló újabb Mária Rádió adás. Hálásak vagyunk a testvérek támogatásáért, és bízunk abban, hogy ez a támogatás valóban folyamatos marad, ez a támogatás folyamatosan lehetővé teszi, hogy a műsorunk adásba kerüljön, hogy egyre több emberhez eljuthasson a Mária Rádión keresztül a föltámadás örömhíre. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Budapesten és környékén, de néhány más egyház megyében is egyházunk szigorúbb járványügyi rendelkezéseket vezetett be. Valóban erősen terjed a betegség, úgyhogy a templomokban a nyilvános istentiszteletek épp úgy szünetelnek, mint ahogyan a tavaszi járványos időszakban az elmúlt évben. Ugyanakkor azért azt is érezzük, hogy valahol közel kell, hogy legyen már az alagút vége. Bízunk abban, hogy ez a mostani kényszerű felfüggesztés nem fog talán már olyan sokáig tartani. Minden esetre, amikor hallunk akár paptestvéreinknek a halálhíréről is, akkor gondoljunk arra, hogy az isteni gondviseléshez folyamodjunk, és kérjük a járvány elmúlását. Ez az a lelki állapot, amiben egy nagyon jó hír hasított bele Szentatyánk Ferenc pápa hivatalos nyilatkozatban mondta ki, hogy elfogadta a meghívásunkat, és el akar jönni szeptemberben az eukarisztikus kongresszusra, hogy a Stáció Orbiszt a záró szentmisét celebrálja. Ezzel eleget tesz meghívásunknak, aminek mindannyian nagyon örülünk, és úgy fogjuk föl, mint a biztatás és a reménység jelét egy hosszú járvánnyal, elzárásokkal, és bizony a közösségi életnek a lefékeződésével terhes időszak után. Imádkozzunk Szentatyánkért, imádkozzunk azért, hogy ez az eukarisztikus kongresszus a reménynek, a megerősödésnek, a lelki megújulásnak a nagy alkalma lehessen. Tehát hangozzék fel újra és újra, amikor csak tehetjük videón vagy magánkörben, ahol a templomokban együtt imádkoznak, bizonyos egyházmegyékben ott, szentmisék végén is, az az imádság, amellyel Isten áldását kérjük a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus számára. Most pedig időszerűnek érzem, hogy közösen elimádkozzuk azt az imát, amit a járványhelyzet kezdetén még a tavalyi évben mondtunk. Mindenható Urunk, Atyáink Istene, hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy önmagunkról és világunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért, és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és föltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb találjanak egyre hatékonyabb ellenszereket a mostani járvány leküzdésére. Adj a társadalom vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, és hatékony eszközök eljutását segítsék a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk. Szent Háromság, egy Isten, irgalmaz nekünk. Boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörög érettünk. Amen.
Hírek.